7. Folytattuk utunkat. Mint Lucien előre jelezte, egyre meredekebb lett az ösvény. Puskámot a vállamra vetette, mert láttam, hogy nem sokára szükségem lesz mind a két kezemre. Vezetőm továbbra is épp, hogy könnyedén haladt, mint eddig, mintha észre sem venni a terep nehézségeit. Néhány percig liánokba, gyökerekbe fogockodva, sziklák között kapaszkodtunk fölfelé, majd egy terasz félére értünk, ahol néhány romos várfal emelkedett. Utunk céljánál voltunk, Vicentello díszteli a kastélyának a romjainál. Újabb 5 perces kapaszkodó után, amely még nehezebb és még meredekebb volt, mint az első, Lucien felért az utolsó teraszra, kezét nyújtotta, és felhúzott maga mellé. Nocsak, szólt hozzám. Ahhoz képest, hogy párizsi, egészen jól elboldogult. Ez csak azon múlott, hogy a párizsi a közön segítségével tette meg az utolsó lépését, már tett néhány hasonló kirándulást. Igaz, mondta Lucien nevetve, hiszen Párizs mellett van egy hegy. Montmartre-nak hívják. Igen, de a Montmartre-on kívül, amelyet nem akarok megtagadni, néhány más helyet is megmásztam. Ezeket úgy hívják, hogy Rigny, Polorn, Gemmi, Vesuv, Stromboli, Etna. Ó, akkor viszont ő méltán megvethet engem, mert én sohasem másztam meg más helyet, mint a Monte Rotondót. Mindenesetre itt vagyunk. Néhány száz éve ezelőtt őseim kaput nyitottak volna önnel, és azt mondták volna, szeretettel üdvözöljük a kastélyunkban. Ha viszont leszármazottjuk erre a repedésre, mutat, azt mondja, szeretettel üdvözlöm romjaink között. A kastély tehát az ön családjáé lett, Vicentello Disszi halála után. Kérdeztem, ott folytatva a beszélgetést, ahol az előbb abbahagytuk. Nem, hanem még a születés előtt. Ez volt mindnyájunk közös ősanyjának, a híres Savilliának, Lucien de Franci özvegyének a lakhelye. Nem Filippinél találni egy szörnyű történet erről az asszonyról? De igen. Ha nappal lenne, oda láthatna Valle kastélyának a romjaira, ahol Giudice Hubér lakott. Giudicét mindenki gyűlölte. Savilliát szerették. A férfi csúnya volt, az asszony gyönyörű. Giudice beleszeretett, és mint hogy Savilia nem nagyon sietett viszonozni szerelmét, ahogy ő elvárta volna, megüzent az asszonynak, hogyha a záros határidőn belül nem jön hozzá szép szerével, erőszakkal fog elrabolni. Savilia úgy tett, mintha engedne, vacsorára hívta Giudicét. Giudice öröm mámorban úszott, elfeledte, hogy csak fenyegetéssel csikarta ki a hízelgő meghívás, és mindössze néhány szolga kísérletében érkezett a vacsorára. Becsukták mögöttük a kaput, és 5 perc múlva Giudice már egy börtönt cellába volt zárva, Savilia fogjaként. Arra mentem, amerre Lucien mutatott, és egy négyszögletes udvarban találtam magamat. Az idő vált a réseken át, a hold nagy fénytócsákkal árasztotta el a törmelékkel borított talajt. Az udvar többi részét beárnyékolták a még meglévő falak. Lucien előhúzta az óráját. 20 perccel előbb értünk ide, mondta. Üljünk le, biztosan fáradt. Leültünk, vagyis inkább lefeküdtünk egy füves hajlatra, egy nagy falréssel szemközt. Azt hiszem, nem mesélte végig a történetet, mondtam társamnak. Valóban, bolintott Lucien. Savilia minden reggel és minden este lement Giudice zárkaemelti cellába, s ott, amikor már csak egy rács választotta el őket egymástól, levetkőzött, és mesztelenül mutogatta magát a fogolynak. Giudice szólt hozzá. Hogy is gondolhattad te, hogy oly csúf vagy, hogy mindez a tied lehet? A kínzás 3 hónapon át tartott, minden nap 2-szer megismétlődött. 3 hónap múlva Giudicének sikerült lepénzelnie egy szobalányt, és segítségével megszöknie. Aztán visszatért összes hűbéréseivel együtt, és ezek többen voltak, mint Savilia hűbérései. Rohammal bevette a várat, elfogta Savilliát, mesztelenül kitette egy nagy vasketrecben, a Bocca di Cilaccia nevű erdő egyik út kereszteződéséhez, és ő maga nyújtotta át a ketrec kulcsát minden arra járónak, aki Savilia szépsége megkísértett. Végül 3 napi nyilvános prostitúció után Savilia meghalt. Úgy látom, jegyeztem meg, hogy őseik jól értettek a bosszúhoz, és a leszármazottak eléggé elfajzottak, amikor egyszerűen puskalövéssel vagy tördöféssel ölnek. Arról nem is szólva, hogy hamarosan egyáltalán nem fognak ölni, de legalább a családunkban nem úgy történt. Savilia 2 fiát, akik Ajaccióban voltak a nagybátyjuk felügyelete alatt, Igazi korzikainak nevelték, s ők folytatták a háborút Giudice fiai ellen. 400 évig tartott a háborúság, és amint apám és anyám karabélyáról leolvashatta, csak 1891. szeptember 21-e reggel 11 órakor ért véget. Igen, emlékszem el a dátumra, csak nem volt már időm magyarázatot kérni, mert amikor elolvastam, éppen indultunk vacsorázni. Íme a történet. A Giudice családból 1891-ben már csak két fivér élt, a de Franci családból pedig apám maradt meg egyedül. Ő az unoka nővérét vette feleségül. Három hónappal e házasság után a Giudicék elhatározták, hogy egy csapásra végeznek velünk. Az egyik fivér lesbeállt az Olmedói úton, s várta Sartemből hazatérő apámat. A másiknak ez alatt a házunkat kellett megtámadnia, kihasználva apám távollétét. Minden a kitervelt módon indul, csak éppen egészen másképpen folyt le, mint az a támadók várták. Apám résen volt, mert időben értesült a tervről. Anyám, akit szintén figyelmeztettek, maga köré gyűjtötte pásztorainkat, s így módon a kettős támadás pillanatában mindketten elsáncolták magukat, apám a hegyen, anyám pedig éppen az én szobámban. 5 perces küzdelem után mindkét Giudice fivér elesett. Az egyiket apám lövése talált el, a másikat az anyámé. Amikor apám látta, hogy ellensége összeroskad, előhúzta az óráját. 11 óra volt. Amikor anyám látta, hogy ellenfel a földre zuhan, a fali óra felé fordult. 11 óra volt. Ugyanabban a percben ért véget minden. Egyetlen Giudice sem maradt életben, a faj kihalt. A győztes de Franci család most már nyugalomban élhetett, és mint hogy méltón teljesítette feladatát, a 400 éves háború alatt többé nem avatkozott bele semmibe. Apám belevésette e különös esemény napját és óráját a karabélyok agyába, amelyekből leadták a lövéseket, és a fali óra mellé akasztotta kétfelül a fegyvert, arra a helyre, ahol ön is látta. 7 hónap múlva anyám ikreket szült, aki közül az egyik, a korzikai Lucien, az ön híve, a másik pedig az emberbarát Louis, a fivére. Ebben a pillanatban a hold megvilágított a fősávra, egy ember és egy kutya árnyékát láttam vetődni. A bandita Orlandi és Gyémánt barátunk árnyékát. Ugyanakkor megkondult a szullákárai toronyóra harangja, s lassan 9-et ütött. Orlandi mester úgy látszik egyetértett 15. Lajossal, akinek, mint tudjuk, az volt a jelszava, hogy a pontosság a királyok udvariassága. Senki sem érkezhetett volna pontosabban, mint a hegyeknek ez a királya, akinek Lucien pontosan 9 órára adott találkát. Amikor megláttuk, mindketten fölálltunk.